Oké, most jön az, hogy az klasszikus elméletekre, a Piaget végig eljutva ráépítjük a Wilberi elméletet. Jó, tehát hozzátesszük azt, amit a Atkinsonban meg a Coleyban már nem találtok. Ez pedig a hatos szint leginkább, meg egy kicsit ugye a felső. Hát Wilber azt mondja, hogy megjelenik a formális műveletek után, ő már nem műveletekről vesz, ugye más szavakat használ, megjelenik a víziológika szintje. Tehát amikor a hatos szintről, mint víziológikáról beszélünk, akkor tudhatjuk, hogy ez a kognitív oldalunkra vonatkozik. És azt mondja, hogy három stáció érési folyamat lépcsőfok van, így a hatoson. Én meg azt mondom, hogy indulj be a gépemnek, de hiába mondom, egyelőre nem indul. Nem értem, mi történik. Beindul, kikapcsol. Egy pillanat, olyan, mint három nem lenne, pedig be van dugva. Kihúzódott. Kihúzódott. Oké. Ugye a víziológika jellegzetessége, akár korai, közép vagy késői szakasz nézzük, az egész jellegzetessége a nézőpontok sokasága. Tehát ami megszületik itt, az a sok szempontúság, a nézőpontok sokasága. Hármas szinten volt egy nézőpont, én. Ugye a művelet előtti szinten, vagyis a Piaget, a Wilberi hármas lépcsőfokon volt az én. A négyes szinten volt én és a másik nézőpontja. Ugye a formális műveleteknél, aztán a konkrét műveleteknél. A formális műveletnél ötös szinten volt én és a másik kívülről nézve, tehát még egy szempont jött be, még egy nézőpont jött be. És a hatos szinten pedig még egy rálátás jön erre rá. Tehát egyre tágul a nézőpontok száma és sokasága. Vagy, ahogy majd Fowlernél látjuk, hármas szinten én, ahogy én, pont. Négyes szinten én, és látom, hogy te látsz engem. És el tudom képzelni, te hogy látsz engem. Igen, de már látom, hogy látsz. Látom, hogy te más látsz, mint én. Nagy szó. És látom, el tudom képzelni, hogy te hogy látsz engem. Ugye? Ötös szinten el tudom képzelni, hogy te hogy látod, hogy én hogy látlak téged. Ez megy a megsokszorozása a nézőpontnál. Hatos szinten már nem is tudom, hogy ezt hogy kéne fogalmazni, ezt a tükörtermet. De esetre ez a Fowler ideig vissza az ötösség ezt az analógiát, hogy hogyan fejlődik egyre szubtilisabb, egyre több rétegbe nézőpontok fejlődése. Édes csillagom. Oké. Az a víziológika a kognitív fejlődésben. Ha kognitív fejlődés szakaszolását vesszük, akkor ugye az a ötödik szakasz, de hogyha a Wilberi létrához illesztjük, akkor az a hatodik szint. Tehát én, amikor itt mondom, hogy hatos, akkor mindig a létrára utalok. Mondjad, persze.
A három az, hogy az én vagyok, és akkor ez a lényeg.
Egocentrizmus, centrálás.
A négyes az, hogy én, de van érzékelésem arról, hogy a másik lát engem.
Igen. De a lényeg az, ezt ma nem mondtam el, mert már sokszor elmondtam ennek a csapatnak, hogy a hármas szinten én központú a szemlet, és nem tudja elképzelni, hogy a másik hogy lát. És erre van az a Piaget kísérlet, hogy egy makettet leraknak egy hegyet, és leültetnek bábukat a hegy négy oldalára, és mind a négy oldalon más tárgy van a hegyen. Ismered ezt a kísérletet? Nem. Tehát itt tud a gyermek, ugye itt van mondjuk egy ekkora makert, és lát egy házat, itt ha ide megy, akkor itt lát egy autót, körbe megy, itt lát a maketten egy, mondjuk egy fát, itt pedig egy, nem tudom, mondjuk egy virágot tegyük föl, és leütetnek négy bábút. És megkérdezik a gyereket, hogy szerint, miután körbejárt, megkérdezik, hogy szerinted mit lát ő, az a baba, és azt mondja, hogy házat. Tehát amit ő lát, azt fogja hinni, hogy lát ő, hiába lát a saját szemével, mikor ott járt, hogy más van ott. Na ezt mondjuk úgy, hogy egocentrikus szemlélet, vagy centrálás. Centrál ugye központosít önmagára. És a konkrét műveleteknél Wilberi négyes szinten lesz az, hogy már fogja tudni, hogy a másik baba mit lát. Ugye? Tehát el tudja képzelni az ő nézőpontját. A maga, a sajátja mellett. Ezért egy helyet kettő nézőpont lesz már. Egy helyzet vonatkozólag. Vagy akár több. Több nézőpontuság. Tulajdonképpen a nézőpontok sokasága növekszik, hogy felfele megyünk. Wilber is ezt írja, hogy a fejlettség szintjét ez mutatja. Tehát ebben különbözik mondjuk egy hatos, meg egy kettes szint, ahol mind a kettőben ugye érzelmi intimitás van, hogy a hatos színnál már nagyon sok nézőpont van mondjuk egy intim helyzetben, míg a kettes színnél én töltöm be a teret, és én összefolyok a másikkal, és a másik azt hiszi, amit, azt érzi, amit én. Nem én érzem azt, amit ő. Sok szempontusság van. Nézzetek ide megint csak, itt volt a struktúra, ugye a négyes szint, most jönnek a csodálatos színes tollak. Már reggel gondoltam, be jó lesz sok színnel rajzolni. Színes órát tartunk. Az ötös szinten néhány ilyen elem elkezd érdekelni. Te döntöd el, hogy melyik. A négyesen megvan mondva a világ struktúrája. Az egy merev, hierarchikus szint. Ötös szinten, a tudomány szintjén, te kijelölsz egy-egy témát, ami érdekel téged, kritikusan, józan ésszel, nem elfogadva az előre adott hierarchiákat, és azok között lineális okságot építesz föl, és ezáltal kialakítasz magadnak ilyen világmagyarázó elméleteket, ugye, hogy mi miért van. Ezt hívjuk úgy, hogy lineális logika. Tehát ugyanazon elemek, amelyek a tudatban vannak között, másképp szervezed meg a kapcsolatot. Hierarchikus rendszer helyett, vagy mellett ugye lineális logika, struktúra, de ez is a struktúrán belül van, csak nem merev, és mások által determinált, hanem te általad választod. Egyik nap abba hiszel, hogy így és így és így van, átgondolod nagyon, rájössz, hogy nem is így van, hanem úgy van, és akkor másik nap már abba hiszel. Ugye? Egyik nap Gyurcsányba hiszel, majd beszélsz a haverokkal a kocsmában a sör mellett, és akkor rájössz, hogy inkább Orbán az igaz. Ugye? Szóval ez megteremti a pártraállást is. Ez tipikusan a sok pártúság, mondjuk kettő vagy több. És ahogy éppen összeáll a fejedbe a rend, olyan hívő vagy. Na most a hatos szinten az történik, hogy kapcsolat teremtődik minden között. Ugye? Sok szempontú, a több szempontuság teljesen sok szempontúvá válik, és így jön létre a network logika, a hálózatos gondolkodás, vagy integratív, holisztikus, rendszerszemléletű gondolkodás. Ha mondjuk ilyen ember vezetni az országot, akkor csinálna egy pártot, amiben integrálná a Gyurcsányt, meg az Orbánt, meg a mindenki mást, és ahogy megoldanák, hogy mindezeknek az embereknek a egyébként külön érdekeinek hogy lenne a közös megoldása, vagy megoldásai. Az más volt a kommunizmus, az egy négyes szint volt. Ugye? Mindenki egyen legyen. De az, hogy milyen az az egyen, szóval az igazi integrál szinte mindenki egyéni színezetű. Ez van a Molnásznak a logójában, a sokszínű egység, erre akar utalni, hogy megtartod az individualitásodat, a színedet, a saját nézetedet, hitedet, és azt sikerül egy egységbe foglalni. Versus a kommunizmus, ami lehet, hogy így indult, nem pontosan, hogy indult, de az lett belőle, hogy mindenki kockaházban lakik, lakótelepben lakik, körülbelül ugyanannyit keres, azzal a 3-4 autóval jár, amit legyártanak, Trabant, Wartburg, Skoda, mi volt még, kisfiát?
Lada.
Ugye? Szóval voltak jó oldalai persze, de végülis ez az elv, ez nem valósult meg, tehát inkább visszament a 4-es felé, az 5-ösből, ami a demokratikus kapitalizmus, mint a 6-os, ami lenne majd a planetáris társadalom. Tehát az ENSZ jár a legközelebb ehhez az ideához, a 6-os szinthez. 6-osoid. Igen, tehát ugye ez egy globális szervezet akar lenni, ami minden nemzetnek a egységét, békéjét, harmóniáját hivatott megteremteni, létrehozni, fenntartani. Oké, biztos sok nézete van, nem egy tiszta hatos szervezet, de az eszméje, a törekvés az az. Nem tudom, most hol tart egyébként, nem vagyok jó a politikában, úgyhogy...
Az a baj, hogy egy olyan idea, pár az egy olyan struktúra, vagy a kettő elvezik meg hasonlást. Igazából szerintem ilyen rendszer a tudománynak egy bizonyos részén, a rendszertudománynak egy része, illetve a számítás technikában a nyílt rendszerek, tehát a Linux, meg ilyenek, ahol mindenki hozzájárul, nyitva van, mehetnek, csinálhatnak, és mégis a rendszer megőriz egy olyan robusztusságot, ami csak növekszik.
Igen. Mert láttam, hogy a Robinak vélemény formálódik a fejében. És láttam, hogy jelentkezik majd utána.
Ez a vélemény
nem
gondolkodás. Uh-huh.
Igen.
Igen.
Na, gyerekek, menjünk tovább, majd... Vitást utána, vagy... Na, 6-osnál járunk, vizuálikánál járunk, több nézőpontnál járunk, vagy sokszínű egységnél járunk, vagy kicserélése ésre-nél járunk, emlékeztek? Tehát itt a vagy-vagy működik, itt pedig az és működik. Tiszta kommunikációban is gyakran azt mondom, hogy vedd ki azt a szót, hogy de, és rakd be azt, hogy és. És már is megváltozik a mondat hipnózisa. Nyertes-vesztes helyzet helyett. Nyertes-nyertes helyzetek állnak elő. Olyan. Igen, ugye a nyertes-vesztes gondolkodás az 5-ös szint, ez a lineáris logikás, a nyertes-nyertes pedig ez a hálózatos gondolkodáshoz tartozik, 6-ös szinthez. Na, de nézzük, mit mond Wilber papa a dologról, bár lehet, hogy még nem érdemes papának szólítani. Igen, abszolút, ez onnan van véve egyébként. Na, osszuk fel akkor korai, közép és késői víziologikára. Hogyan csírázik ki az ember fejében ez? Milyen a korai víziologika? Itt három szakszót dob be a Wilber. Az egyik az, hogy dinamikus relativizmusban kezdünk gondolkozni. Mindjárt mondom, mit jelent. Ez igen, a második pont, hogy pluralisztikus a gondolkodás.
Ez most a korai?
És hogy kontextus függő a gondolkodás. Ugye a dinamikus relativizmus az annyit jelent, hogy a dolgok relativitására ráérzel, és nem fixálódsz egy lehetőséghez, hanem rájössz, hogy relatív. Tehát amiben hittél, relatív, attól függ, hogy honnan nézed. Flexibilis, igen, a relativitásnak a felfogása, azzal indul az egész. Ugye ezzel rukkolt elő Einstein, hát igazából ez ott kezdődik a 20. század elején, ő már egy ilyen gondolkodó volt a fizikában, ez tisztán látszik, ezt képviselte a relativizmust, hogyha a saját életedben, területedben, témádban a merev meggyőződéseid elkezdenek föloldódni és relatívnak tűnni a saját szemedben, akkor tudhatod, hogy érik a 6-os szinted, meg egy kognitív ugye fejlődésvonalon. Pont. Tehát ennyit jelent ez. A pluralisztikus amit jelent, hogy többes számú. Ugye plural azt jelenti, hogy többes szám. Ha tanultatok nyelvtant, akkor ott szingulár, plurál, egyes szám, többes szám. Tehát arra utal itt a Wilber, hogy többes számú a gondolkodás egy dologgal kapcsolatban sok szempontot látok, és értek, és fogadok el.
Több
szempontúság, így van. Kontextusfüggés, azt hiszem értitek, mit jelent, hogy a dolog jelentése a környezettől függ. Igen. Nem. A kontextusfüggés az azt jelenti, amikor úgy látod, hogy egy dolognak önmagában nincs is jelentése, hanem csak a környezetén belül van jelentése. Benne van az is, a relativizmus azt jelenti ebbe az értelemben, hogy valamivel azonosultam és ragaszkodtam hozzá, és azt neveztem ki az igazságnak, az egyedüli magyarázatnak, és aztán lecsatolódom róla, és egy alternatív magyarázat lesz belőle, majd van egy másik, és az is egy jó elfogadható dolog, vagy nézet. Ugye például ugye értem a kereszténység lényegét, tetszik, értem a buddhizmusét, tetszik, mindegyiket elfogadom, de azt mondom, hogy hát ez is relatív, meg az is. Egyik sem végső valós vagy fix a többi ellenében. Ahogy a ötösön volt, hogy amit kifilóztam magamnak, na az lesz a fix a többi ellenében. Ugye? Itt pedig a kifilóztam magamnak, jó, most kiebb engedem, ez is egy nézett valóság lehetőség, meg ez is, és mindegyik elfér a palettámon, a tudatomban. Ez a 6-os.
Ezt azt szeretném szabad kérdezni.
Mondja, Dági.
Hogy például valaki eljut egy olyan normális 5-ös szintre, és úgy szám, hogy eljutni egy ilyen sok
szempontú.
Nézettő, sok szempontú világban, úgyhogy marad el ki lépcső, az akkor mi van?
Nem tud kimaradni lépcső, mert egymásra épül. Nézd a táblára, ugye? Tehát ez a fekete arra épül, hogy előtte volt kék. A piros meg arra épül, hogy előtte volt fekete. Tehát ez a természetes kibontakozása, finomodása a mentális működésnek.
Kimaradt egy normális 5-ös, és akkor elkezd valaki, és akkor ebből egy ilyen nagy zűrzavar lesz.
Nem.
Hát pontosan a saját fiaim fejlődését.
Mondj konkrét példát, és elemezzük, hogy mit is látunk.
Most konkrétan ugye a gyerekei világot láttak, itt tudom én csomót tapasztaltam. Én szerintem nem jutottak el egy normális 5-ös szintre, de igenis kétségbe vonják, hogy pont ez, pont így, pont az, pont jó-e, és egyébként is innen is meg lehet nézni, meg amonnan is meg lehet nézni, meg. Szóval egy hasonló gondolkodást tapasztalok nálunk, és úgy érzem, hogy nem. Nem
igen. Lehet, hogy most az 5-ös szintüket művelik ki. Tehát az 5-ös szint, amikor megkérdőjelez mindent az ember, abból jön ki az 5-ös szint a kékből, hogy a előre adott struktúrát kérdőjelezi meg. A pre-given structures, előre adott struktúrát, de mondja a kamasz, hogy de miért? De miért neked van igazad anyám, apám? De miért az iskola rendszerének higgyek, amiből belekényszerítettek. Szóval az egész nem jó, nem így kéne, úgy kéne, ugye?
Hát igen, és különféle magyarázat is van.
Abszolút, és ideológia hegyek. Így van. Na, ötös szintet gyakorolnak a fiaid, jól teszik, kamaszok. Na, ma meg nehezen bírja, ugye? Igen. Akkor lesznek életötösök, hogyha ki alakítanak maguknak egy nézetet. Tehát szilárdan azt fogja valami a fiat, hogy mit tudom én, ő nem tudom mi akar lenni, mert összerakta logikailag, hogy ő abba hisz.
De ezzel már borult. Tehát ez már tudja, mi akar lenni, és az egész borult.
És borult, és most ez, igen, az ötösszínek van egy ilyen, ugye identitáskrízisnek hívjuk, hogy jó, rendben van, köszönöm. Így is elég égő az egész.
Jó,
lépjünk túl. Természetesen. Igen. Igen. Hú, szuper, szuper jó a kérdés. Pontosan az ötös szinten referencia csoportokat keres az ember, általában hasonló gondolkozású kortársakból, vagy példaértékű, ugye felnőttek, a sztár, a mentor, a guru. Igen. Életfelnőtt korban is te választod meg a referencia csoportjaidat, ha tényleg életfelnőtt vagy, az értékei, választott értékeid szerint. És attól függ persze, hogy milyen referencia csoportba tartozó szót választasz, hogy hova fixálod magad. Tehát ha mondjuk egy bigott vallásos kört választasz, akkor ezzel fixáltad magad a négyesbe, ugye?
Ha megerősíti saját magát, hogy ahogyan döntött, az jó.
Pontosan. A referencia csoport azt jelenti...
Nem kérdőjelezik.
A referencia csoport azt jelenti, hogy ahhoz, hogy én egy identitást tartsak magamról, ahhoz kell a másik. Egyedül nem megy. Nincs titkos egyedül identitás. Csak azt hiszük. Ugye? Mondjuk én, hogy integrál személyeltű gondolkodónak higgyem magam, itt ül az asztalon, kell, hogy gondoljak a Wilberre, meg az egész körére, meg odatartozónak kell éreznem magam valamennyire, meg a itthoni mentoromra, értitek? Szóval tudván, hogy igen, velük állok kapcsolatban, meg ilyen embereknek adok el, akik érdekel, na akkor én olyannak érzem magam. Például az ELTE-n nagyon érdekes, ott nagyon tiszta ötös hangulat uralkodik, ugye? Egy igazi, aki az ELTE-n dolgozik, annak biztos a referencia csoportja az ötös szín. Tehát kétkedés, nagyon pontos tudományos igényesség. Látjátok az előadókat, valószínűleg stílusukból átjönnek, hát onnan hívok. Sosincsen kimondott biztos válasz, ugye? Végre jutunk egy pontra, és jön az megdöntő kísérlet. Szóval ez a tiszta ötös. Nekik olyan referencia csoportjuk van, abban nem nagyon fél bele a spiritualitás, ami nem objektív, ami elri-felri. Aha.
Misztikus,
igen.
Hogy mindegyik egyenlő távolságban van tőlem, vagy valami közelebb, valami távolabb.
Ha, de jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Hát hatos szinten a te saját világod úgy néz ki, hogy te magad állítod össze magadnak ezt, hogy milyen csoport, milyen távol van.
Hát valamit el tudsz fogadni.
Ugye, a hatos szint egyenlő integrált, individuális, autonóm.
Tehát magyarul a hat,
mondjad?
Hogy hatos szinten azt mondja az ember, hogy én a buddhizmusban ezt fogadom, mert keresztül
sem. Aha, mondom, így van.
A tudományban ezt meg azt megkérdőjeleztetem, tehát hogy én saját magam elfogadom azt, hogy vannak saját gondolataim, és hogy ez nem, nem kell, hogy akármilyen referencia csoporthoz tartozom, vagy szóval...
Akkor te azon emberekhez tartozol, akik így gondolkoznak, a saját világukat egyénileg összerakó emberek köre. Érted?
Az a referencia.
Így van. Így van. Így van. A nagy egyéniségek köre. Elmentem egyszer egy fotós barátommal a művész kávézóba. Ott megismertem a művészek referencia körét. A bor mellett, depresszió. Biztos mindenféle művész van, de volt egy nagyon jellegzetes, markáns kör, és megláttam a fiú, hogy fú, hát ez tök az, amit láttam rajta eddig egyénileg, az itt van egy csoportba kiterítve. Szóval... Ki mit választ? Igen. Oké, okay, a kontextus függőség.
Kérdésem nem ez volt, de minden.
Mi volt a kérdésed? Vagy...
Menjünk tovább.
Jó, menjünk tovább. Jó. Oké, okay. Szóval ez volt a korai. Tehát felismerjük a relativistságot, a sok szempontúságot, és ezt a dolgok a kontextustól függenek. Kontextus függő azt jelenti, hogy az a szabály, ami most érvényes itt, az lehet, hogy 10 perc múlva amott nem érvényes. Például. Vagy mondjuk látsz egy olyan mondatot leírva, jól van, már megyek. Ugye? És akkor, ha ezt egy olyan helyzetben látod, amikor mondjuk a anya leszól a gyerekeknek, hogy gyertek ebédelni, és már ötödször leszól, és akkor jól van, már megyek, ugye, akkor a mondatnak a jelentése ebben a kontextusban jelenti azt, hogy amit, ugye? Ha meg a szerelmes fölhívja kedvesét, hogy gyere, és mondja, jól van, már megyek. Szuper romantikusan. Akkor ugyanaz, amit látta leírva effektíve, tök más jelent. Jó? Ez a kontextus függőség, hogy önmagában a mondatnak nincs jelentése, csak attól függően, hogy miben van beágyazva ilyen kontextusban. Mondjad, István. Aha.
Azt nézték meg, hogy a szárazföldön tanultak, és a szárazföldön mondták, hogy a búvárokat is megkértek el a folyamatra. És azt vették észre, hogy abban a környezetben tanulik, mint amelyikben visszamondtak, sokkal eredményesebb és hatékonyabb volt a környezet, hogy a nagy értékben befolyásolta a körülülésnek a minőségét. Tehát a kontextus, hogy így jelenik a környezet.
Igen.
Ha hasonló, akkor jó, hogyha pedig eltérő, akkor pedig sokkal gyengébb volt.
A fegyézés a tanulás során. Akkor azt, hogy így kell vizsgáznunk ebbe a terembe.
Igen. Azért, mert ugye az elme az gestaltba gondolkodik, a talagzatokba, és akkor egymáshoz társi dolgot, és ebből
igen.
Kettőbe, háromba meghívsz egy ilyet, akkor az egész
elé.
Hát igen, az egész
tömb előjön. Igen, az csomag. Előjön,
tehát aki részegen tanul, az részegen tudja. Ebben a teremben, az ebben a teremben.
Így van, tehát ha részegen tanulsz, akkor így járni előtt jössz a vizsgálat, ez nagyon jó.
Szóval képes, hogy részeg kiválgó.
A
részeg az nem
kell részegen
tanulni. Ja, a békás pedig kérdéseknél majd átvonulunk oda, akkor ebédszünőbe. Na, menjünk tovább, középfiziológia. Hogyha kialakult a korai, akkor tovább mész, és elkezdesz rendszerekbe gondolkozni, rendszer közben, rendszerek között gondolkozni. Ugye ezt úgy nevezi Weber, hogy keresztparadigmatikus gondolkodás. Cross-paradigmatic. Magyarul egy kicsit mindig béna, lefordítva angol, amik jó hangzanak. Ez a fiziológia második szakasza a közép. Tehát a korai, közép és késői fiziológia. A közép az, amikor elkezdesz rendszerek között gondolkozni, vagyis paradigmák között, ezért nevezi keresztparadigmatikusoknak, keresztbe kassú paradigmák között, cross paradigmatik. Ez az integrált gondolkodás. Hát azt jelenti, hogy meglátom az összefüggést a Leuner rendszere, a NLP, meg az egosztét terápia között, mondjuk. Mondjuk a pszichoterapeuta vagyok. És...
ez lehet egy
közösségtől. Ez már hatos szint.
Gondolkodás, tehát tisztáról. Hát az... egy jó erős galaktikus,
és ha pontos lehet, tudod mondani, hogy hogyan és miért ebben az esetben, akkor megnézem. Tehát elvi szinten nem tudom a választ. Elvi szinten az a válasz, hogy nem.
Távoli dolgokat tud felleg összepárosítani, még nem annyira távoli dolgokat.
Rendszereket. Tehát nem csak, hogy távoli, hanem ugye meg tudsz gondolkozni egy rendszerbe. Mit is mond a buddhizmus a négy tudatállapot, meg a izé? Igen, aha, nagyon érdekes. Mit is mond a Piaget? Aha, nagyon érdekes. És akkor elkezdted összekombinálni Csaba a fejedbe, hogy akkor az a négy buddhista állapot az a Piaget melyik? Na ez a rendszerek közti integráló gondolkodás. Az nem, az még más. Az később. Tehát az, hogy ami a Vénusz az asztrológiában, az a mit tudom, melyik táró a táróban, ahhoz már intuíció kell. Tehát az analógia, az már intuíció kell. Hogyha megmagyarázod, hogy a Vénusz az azt jelenti, hogy szépség, szeretet, mit tudom én, harmónia, romantika, stb. Tehát akkor ez már ugye racionális, így sorolod magadnak a listát, összehasonlítod egy másik listával, aha, akkor ez ugyanaz. Látszólag egy intuitív, analógiás, ezoterikus vagy, de nem, hanem egy józan, racionális, integratív gondolkozó vagy. Hiába ezoterikus témát választottál. Nagyon fontos. Jó. Szóval, igen, és ez vezet a holisztikus gondolkodásmódhoz. Ugye a holisztika az, amikor össze...
Közép
még. Amikor összeintegráltál ilyen rendszereket. Ez már az. Szóval, hogyha ugye kereszt paradigmatikusan gondolkozol, akkor abból kialakul a holisztikus szemlélet. Holisztikus szemlélet ugye az, hogy több rendszert egységbe foglaltál, és egészleges, egységes gondolkozásod van.
Szintetikus,
így van. Ezek szinonimák, mondjad? Nem, biztos nem rosszul tudod. Meg kéne párbeszédelni ezt a dolgot, hogy mit tudsz erről, hogy van, és illeszteni ehhez. Mit nevezel analógiás gondolkodás alatt? Mert lehet, hogy többféle olyan van, és érdemes tisztáznunk és elkülöníteni. Ugye? Na.
De
kereszt paradigmatikussal gondolkodó rendszer közti.
Az van negyedik. Akkor van holisztikus rendszerek között, analógiás kereszt paradigmatikus.
Igen, ez mindegy. Tehát a középfiziológikának a jellemzői, aspektusai. Az ezoterikus analógiás gondolkodást én úgy értem, aztán lehet vitatkozni, vagy tovább differenciálni ezt a fogalmat, hogy az ész mögül jön, a ráció mögül jön. Nem tudom, olvastátok a Detlefsen könyvét, a Sors mint esély, abban például ugye közöl egy analógiás táblázatot, hogy nem tudom, mi van benne. Függőleges világkép. Micsoda mondjad? Az a másik. Kár, hogy nincs itt a könyv, most nem tudom benézni. Ami a, mit tudom én, a kémiában a higany, az a lélekben a nem tudom milyen érzés, és a növényekben pedig a mezei zsúrló, mondjuk. Érted? Ebben már ilyen, én úgy értem legalábbis, hogy mögöttes intuitív összekapcsolása van eltérő valóságszinteknek. Tehát számomra, de mondjatok, ha nem értek egyet, ez az intuícióval függ össze, vagy intuitív mögöttes szamszkára világból fakadó szimbólumlátás, pontosan. Igen.
Igazából az onnan adódik, hogy az intuíció az olyan, amikor az elme nagyon mély rétegeiből, vagy nagyon magas rétegeiből valami előjön, ami egy hol, egy magasabb szinten, és nem integrált, még előjön valami, és ezt társul valami, de még nem látod az egész térképet azon a szinten. Amikor már magasabb tudásnak a birtokában vagyok, az intuíció az már tudással válik, nem? Én így gondolnám, hogy valami átjön, és valami két távoli dolog között, ahol semmi logikus összefüggés nincsen, meglátsz valamit, ami utána igazán bizony analógiás szinten. De még ezt nem tudás, tehát hogy a higgany meg a növény az mér, van egymást, ezt nem lehet fölmérni, a racsas elveszünk, ezt nem lehet.
Igen, igen. Mit csinál?
Ez nem így rendszerek közötti gondolkodás, hogy az egy zsúrva
is. Rendszerek közti, más értelemben értem én legalábbis annak, hogy én fölfogtam, mint mondjuk a víziológika, ahol nek a középső szintje, ahol, hogy mondjam, igen. De, pontosan.
Ez az interdisziplináris szerintem ez a középszinte. Az
analógiás
szerintem
ez már egy kicsit följebb. Köszönöm.
Én azt
gondolom, hogy
nem kell
tárgyalni
a
szociációt.
Bocs. Csomb. Oké.
Itt az értelem is, hogy
erre. Igen.
A másik, tehát azon a kérdés.
Hát igen, igen, valóban. Egyébként most, hogy belekérdeztek, azt érzem, hogy nem teljesen tiszta még a leírás. Se részemről, se a Wilber részéről. Abban a tekintetben, ugye, hogy elme és intuíció. Mert összefügg.
Én egy példán gondolkozom ezen az intuitív gondolkodáson, hogy amikor ilyen nagy matematikai, például nagy természettudományos, vagy akármilyen tudományos felfedezések, hogy nagyon sokszor úgy születnek meg, hogy megsejt egy összefüggés,
igen.
És akkor ugye ez sejtés szintén marad, és lehet, hogy csak évtizedekkel később tudják ezt
bebizonyítani, vagy igen.
Na. Különböző
Csaba fiú. Igen?
Hogy különböző szinteket meg tud érinteni, ezt írja mondjuk intuíciónak, de ez egy magasabb szinten, ez már egy tudás.
Aha,
és
aha.
Csak abban a bevillanásban neki ez egy intuíció.
Igen, intuícióval jutott oda.
Ő egy spektrumon mozog, aha. Ebből egy kiugrás az, amikor már kapja azt az infót. De
aha.
Az már ott, ha ez kiszélesedik, az egy valós tudás.
Aha.
Vagy elviszed a falról a kocsidat, és utána lesz.
Ja, mi gyerekek, tovább mennék, jó? Na, mondja Csaba, fiú. Igen. Igen. Látjuk, érezzük, Gabi még nevet is. Na, jó van. Igen. Oké, okay. Majd olvassátok kell, itt vannak részletek, amiben nem megyek bele. Ezt elküldtem már nektek, azt hiszem, ezt a kognitív fejlődéses jegyzetemet. A késői víziológika, amikor a teljesség igényű holisztikussággal dolgozik valaki, tehát globálisan integrált rendszer jön létre, vagy arra törekszik. Globálisan holisztikus, globálisan integrált, teljes igényű holisztikus. Minden legyen benne a rendszerbe, ami persze kapacitásilag belefér. Nem az a kérdés, hogy valami belefér-e az integrált rendszerbe, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy hogyan fér bele. Aha, igen, ez a későbbi. Gyakorlatilag ez ugyanarról szól, tehát tovább nő a szerveződés, és néhány rendszer integrálásán túl már mindent szeretne beintegrálni az elme ilyenkor. Ugye Wilberi Tamba ezt látjuk így a emberismeret terén, hogy globálisan integrált akar lenni a Hámeri rendszer, ugye az orvos, van ez a Hámeri új orvostudomány című műfaj, az pedig a orvostudomány nyom belül szeretne egy ilyen szemléletet megpengetni. Szó-szó? Mondjad, mit gondolsz?
Hát, ez diagnosztikai rendszer.
Igen. Gyógyítás is egyébként, de hogy becsületesen körbe akar előni az egész pályát, nem? Tehát minden betegségre kitér, vagy legalábbis a főkre.
De mindegy, hogy érzem,
hogy igen. 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 Most mondjad?
Nagyon köszönjük, hogy holisztikus
orvos egyébként a nőzőt. Igen. Na, szóval itt még van, azt látom én is tisztázni valónk, amit most nem fog tudni. De a kérdéseitek jók. Én nagyon örülök, ha írtok róla esszéket, vagy e-maileket nekem, vagy szóval, hogyha közösen gondolkodunk, fejlesszük a tudást. Amit megállapodhatunk tutira, az az, hogy, hogy ez a hálózatos, összekötő, integratív, holisztikus, sok szempontú, relatív, kontextus függő, ez a hatos szint, és az elme működés be belejön ugye a képi intuíció, és ezt hívja a Wilber vízió logikának, hogy képekben áll össze integrált információ a számodra. Akár ábrákban, mint ez itt kivetítve, akár szimbolikus képekben. Neveki tudományos adja villog befele, tehát az agyában a képek diagramoként ugornak elő, ugye van, aki pedig mondjuk, mit tudom én, lát egy épületet, ami kifejezi azt a számára, hogy ami gondolkozott, addig összeáll egy képben. Elmondok egy személyes példát, és mondjátok utána ti is, ha van, gondolatindítóként a víziológikához, hogy egy ismerősömmel beszélgettem arról, elemeztük, hogy én hogyan érzem őt. Szokás szerint pszichoztunk mindig, ugye? És én mondtam, hogy úgy érzem, hogy nem tudom, hogy fogalmaztam, a lényeg az, hogy az energiáival, mondjuk így, egyrészt szeretetet ad, másrészt fog és tart. Ugye, tehát szeret is, meg így tart is. A tartásban van egy kicsit ilyen is. Tehát nem csak egy laza holding, hogy jöhetsz-mehetsz, hanem van egy ilyen maradj, vagy birtok. És ezt szoktam érezni testileg is, mint a kis ujjad. Tehát szoktam így a karomba érzem, amikor így végigfutratni, kitölteni valami energia. És egyszer álmodtam, félállomba voltam, eszembe jutott ő, és hirtelen egy vörös, ekkora vörös rák így, ez villant be. És akkor rögtön tudtam, hogy egy képben megjelent, összeállt az, amin egyébként egy fél óráig beszéltünk egy csomó mondatot. Elemeztük, így érzem, ő úgy van. És az elme kidobta egy képbe, és perfekt volt a kép. Tehát a rák, ugye a rollóival itt tart, megtart, és szorít, igen, és vörös, majd nem tudom pontosan, nem, most beszélek először róla egyébként, úgyhogy nincs kifogalmazva, de valószínűleg, ha most belemennék, akkor ha leírnánk, egy ennyit tudnék róla dumálni, vagy akár egy ennyit. Na ez a víziológikai jellegzetesség, hogy egy képbe összeáll valami sűrítmény, amit érzed, hogy az úgy tiszta, vagy szóval, hogy van benne info, és utána leírod mondatokba, akkor egy kép 1000 szót is megért című elven. Szóval, hogy ahelyett, hogy iszony sokat kéne gondolkozni, mint az ötös szinten, és kitalálni, hogy mi igaz, az elme kidobja a víziókba. Ez lenne a víziók. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiatoknál, vagy nagyon sokatoknál volt ilyen. Tehát ez egy elég, akár álomba, akár napközben bevillan valami.
Az is az irodalmiatások is valami.
Igen, igen.
Szóval onnan lehet érezni, hogy ez igaz.
Hogy valahogy igen. Na, Jancsi.
Nem régiben beszélgettem az egyik ismerősömmel, és hát nem látok rá az egyik problémájára,
pedig nagyon képszerű volt.
Te láttad képben, ugye?
Hát megtörtént eset,
ja,
mi történt, nehezen hoz döntéseket az életében, és mindig az utolsó utáni pillanatig húzza, amikor rájön, hogy hát meg kell hozni a döntést.
Ha?
És akkor ebben az esetben is ez történt, hogy húzott egy nagyon fontos döntést, és az előtte való nap vett egy csizmát, és kitört az előző csizmájának a sarka. És akkor hát így nem látta az összefüggést, hogy mi ebben a ráció, és hát mondom neki, hogy hát állj meg a sarkadra.
Aha.
Itt az
aha.
Új csizmád, az aha. Új életed,
aha.
Nincs, és aha. Akkor menj.
Csinálj. Aha. Tehát megadták az a szimbolikus üzenetét.
Hát abszolút szimbolikus.
Igen.
Kitört a cipős sarka, új csizmát, régén nem tudja használni. Én azt láttam.
Oké. Dani G, nagy meditáló barátunk. Hello. Van esetleg példád neked, vagy többieknek arra, hogy egy kép összeállt az agyadban valamiről?
Igen, múltkor beszéltem, akkor elkezdtem látni embereket ilyen állat szellemet.
Aha, aha.
Hol itt?
Aha. Ágit minek láttad? Hát már itt tartunk.
Holnap csoport.
Igen, holnap. Rezerváljuk holnapra, jó? De Dani nem változott állattá, tehát nem vettük észre rajta, ugye? Ugyanilyen kedves fiú volt. Csak belül állatként láttad az embereket, ugye? Aha. Oké.
Okay. A dirisek is látnak úgy. Hogy bizonyos...
Ez nem a való volt, ugye?
Mondja, Gyuri.
A szimulátoros képzések.
Szimulátoros képzések.
Igen. Ez egy érdekes képzés, hogy mennyire van fent. Tehát, hogy belemjárva a teszünk. És nem is az a, csak például a repülőgépvezetésnél, úgy jelzik a pilótákat, hogy havonta egyszer, egy, tehát ötször olyan drága, mint egy eredeti repülőgép, egy drága becímulátor. És Európánként egy vagy kettő van az adott típusban, és havonta szintet szerint beültetik őket, és 10 vagy 20 vészhelyzetet gyakorolnak.
De mi ebben a vízlóika?
Mennek, leszakadtam. És akkor úgy hogyan reagál
ha?
Le, hogyan reagálja le, hogyan oldja meg, hogyan építi fel az egész.
Aha.
Hát és a víziológika az benne érted, hogy komplexitásában elhiszi el mögött, hogy mögötte ő 100 ember, vagy csak az a két részleges tanár, aki az egészet elindít.
Na ez jó.
És mennek, és puf, leszakadt a balhajtó, mennek, puf, lerobbant a csűrő, érted? Aztán már csak maradt a törzs, érted? És akkor ezek meg ott osztják le neki a bábákat, érted? És akkor mennek. Szóval hát már végén már csak a törzsel mentünk egyenesen. Mennek, érted? Hogy akkor most már elviszed, hogy melyik az a pont, amikor elviszed, hogy mögötted még ülszázítás, és
aha.
Már nem ülszázítás.
Aha. Amíg elhiszed, addig vizolóika.
Addig nagyon fontos.
Aha.
Addig nagyon megéri a befektetett.
Aha. Aha.
Utána már te is játszol.
Aha.
Úgy, de nagyon
aha. Na figyeljetek egy picit, még egy-két példát mondjatok, de ha mondtok, akkor legyen rövid és lényegre törő. Tehát milyen képet láttál, és az mit jelentett a számodra? Mit vettél észre, hogy mi van bele sűrítve? Vagy álmot? Ugye, vagy...
Nekem van egy gyorsó álmom, és akkor pontosan tudom
meg. Jó. Oké,
az
más.
Az
igen. próbáljunk diszkriminálni, tehát amit mondtatok, az nem teljesen az eddig. Ugye a vízológikát az, amikor egy kép jelenik meg, és abban össze van sűrítve egy tudás, egy üzenet. Mert intuíció, intuitív képbevillanás, az lesz majd a hetes szinten is, prekogníció, jóslóálom, telepátia, üzen az akár kész, a mindenféle. De a vizuálikára arra gondolunk, amikor az elme a kognitív infót képbe sűrítve adja ki a számodra.
Amikor egy...
Konkrét példa.
Jó. Egy nagyon érdekes álmunk volt, a kertünkben fehér fürdék angyalok táncoltak, és világos volt minden, és szólt a zene, és az anyám kórházban volt. És ellenőriztett a dolog, és akkor reggel felébredt, és tudtam, hogy az anyám meg fog
halni.
És akkor felhívtam a barátnőmet, aki ott orvosabb a kórházban, hogy nézze meg az anyámat, és ugye a szokás sorvosi kövesítések, hát semmi olyan komoly nincsen,
és végül is meghalt.
Két héten belül
meghalt.
És mondjuk más eseményet is, de itt
érezted, hogy ez teljesen...
Igen, de is, mert mondom, szóval felhívtam az orvost, és szóval egyetlenül következett az álomból, és nem tudom, hogy miért. Mert
na, ez nagyon jó példa. Igen, tehát... Igen.
És tudom, hogy milyen zenés álom volt, és tudtam, hogy ez...
Aha.
De ezt nem azért nem ez, mert hogy ez egy jövőre vonatkozó dolog, a kognitívnál pedig mindértelem lesz, hogy először ugye megvan egy racionális tartalom, és akkor...
Igen, végül is igen. Igen. Igen, igen. Ez, igen, tehát végül is nem az, de nagyon közeli. Tehát amit Ági mond, az már inkább a telepátia, meg előre megérzés. De ez a nagyon határterület, ugye? Tehát végül is a jelenség ugyanaz, hogy képben valami megjelenik info, aminek valóságtartalma van. Ezenből próbálom most ilyen lehellett finoman diszkriminálni, hogy megkeresni azt, amikor ilyen téged foglalkoztató kérdés képbe áll össze. Ahogy Kekulének a molekula megjelent álmában, ugye mielőtt hosszabb hónapokig vagy évekig törte rajta az agyát, tehát ez a fajta. Így van. Így van. Így van. Egy kép sűríti össze. Igen. Aha. Igen. Igen. Igen, valahol a határon járunk. Én is most a veletek a gondolkozásban tanulom ezt tisztítani magam fejébe is diszkriminatívan. Múltkor a Babi Csantal mondta, egy hete volt itt a zsidó előadás. Fekete ruha, Sábez dekli, a legortodoxabbtól egyel vissza irány, tehát klasszikus zsidó-judaisztikus tanító. Lassan mászkált, ugye így mutogatott, szóval annyira prototipikus volt, hogy elképesztő, nagyon jó volt, imádtuk. És ő mondta, hogy a legtöbbet a tanítványaitól tanul a kérdésekből, mert az készíteti őt, hogy tovább gondolkozom ott, ahol ő abba hagyta. Ugye, úgyhogy ezt jól látom is most. Igen. És hát a Wilber tanítja, hogy a hatos után a hetes, egy pöccintésre tovább van az, amikor a pont, amiről beszéltek, a telepátia, az intuíció, ezek a fajta dolgok. Jó, na.
Az egy ilyen, amikor az ember adja egy problémát, és akkor mit tudom, hogy hetekig nem sikerült megoldani, és akkor...
Oké, ez
csak
értem váratlanul,
hogy
megvartanom. Az, na.
Az egész,
tehát
egy ilyen
tisztán látás. Igen, igen. Ugye, ha úgy kattam be, hogy még képe is esetleg így bevillan, akkor az, na, akkor ez a vízológika, arról beszélünk. Mondjad, reklámemberünk biztos egy csomó ilyen van, ugye?
Van, igen. Tehát ugye, amikor nem akarok általánosságot, inkább egy konkrét példát mondok, amikor a Viksáról gondolkodtam,
aha,
még jó pár idővel ezelőtt, hogy mégis ez a spirituális rendszerekben hova helyezhető, milyen technikával dolgozik, és nagyon sok szempontból, hát hogy mégis, hogyha írunk róla, vagy kommunikálunk róla, akkor azt hogyan?
Igen.
És akkor ilyen nagyon sok szempontból nagyon hosszasan kellett megvizsgálni, hogy milyen tanításokat kapunk, hogy az emberek, akik diksára járnak, azok milyenek. Tehát ugye nagyon sokszor, és egyszer csak beugrott egy kép, ami lerajzolva egy pitypankhoz hasonlított, ami egy központi ősforrásra kapcsolódó, önálló, diksadó személyiségeknek a mindenféle láncolatára összefüggő. Tehát egy pitypankhoz hasonlított kép, ami így kifejezi azt, hogy mi a diksára.
Na, ez tiszta tipikus vizuálika, nagyon jó a példa. Igen.
Ezt is választunk is.
Ha elmondom, akkor nagyon hosszasan kell elmondanom.
Így van, ez tiszta leírás a vizuálikának. Ezer szóval tudom lemondani, utána ennyit írnék róla, hogy mit jelent, de ahogy látom, az egész ezer szó így egyben rögtön benne van, és tudom, ugye? Csak utána ki kell artikulálni. Ez a vizuálika. Igen. És mi hol is járunk? Ugye a jobb félteke az, ami képbe gondolkozik, a bal, ami szóban. Tehát ezért tartjuk a hatos szintet és a vizuálikát a két félteke integrációjának. Igen. Egy tisztességes logó, ami tényleg kifejezi azt, amit elmondott a grafikusnak a megrendelő, az vizuálika. Így van. Így van, nagyon jó. Oké. Akkor ennyi lett volna a vizuálikának a integrációnak a kognitív tárgyalása. A felső szinteken ugye egy-két mondatot mondok, részleteket tudjátok, hogy hol mi történik. Hetes nevezzük a kognitív szempontból intuitívnak, ugye, tehát ott már nem racionális, nem műveleteket végez az elme, se ideális, se rendszergondolkodás, nem. Túl vagyunk a ráción, az elmén, ide is van jó, hogy transracionális, a racionálisan túli. Akkor mi van? Akkor hogyan kogniciál az ember, vagyis hogyan szerez tudomást a dolgokról, ha túl van az elmén és ráción? Hát intuitívan. Ugye? Tehát itt jön Ági, amit mondasz például, hogy egyszer csak intuitívan megérezted, képbe formálódva álomba édesanyját halálát abban a jelenetben, igen. Talán Dani is, egyszer csak intuitíven ránéztél rá, és látod, hogy ő egy ilyen állatforma, ami nyilván jelentést hozott a számodra. A szavakon túl, transracionális. Tehát ez ugye ez a... És emlékezzetek, miről is beszéltünk, csatornázás, szindrómrendszerek használata, Yi-Ching Tao, asztrológia, stb. Ugye médiumitás, parajelenségek, telepátia, pszí, rekogníció, felhőábrá. Emlékeztek a felhőábrára? Felhőcskék belerajzolva hetes szint jelenségei. Csaba, szerintem te nem láttad, csak a többiek. Többiek kereső tekintetét nézem. Ezt összefoglaltam idén szeptemberben egy ábrában, tehát még tavaly nem volt meg. Úgy emlékszem, hogy bemutattam nektek. Ha nem, akkor most megmutatom és elküldöm. Mert legjobban eddig így sikerült összeszedni, amiket itt tanultuk külön-külön. Ezt láttátok? Mutattam? Jó, ezt így olyan elküldöd egy PowerPoint, mert tök jó infók vannak benne a transpersonális pszichológiáról. Transpersonális konferencián volt egy előadás. És egyrészt van benne ez az ábra, ami új. Ezt nem tudom, néztük el. Ahol ilyen csíkokkal mutatom, hogy melyik disziplina mennyit fed le. Tehát még fejlődés lélektan ezt a csíkot fedi le. A csíkok nem voltak. Van egy másik hasonló. Valóban. Vagy mondjuk, mit tudom én, humanisztikus pszichológia, tehát itt megvan a csík, hogy milyen range-et fed le az adott disziplina. Jó, ezt el fogom küldeni, és amit viszont akarok mutatni, az ez. Meg ez. És ez jó, mindenki tudja a vizuálika, mehetünk tovább. Szóval itt a hetes szint, amit eddig is tanultunk, itt egyszer össze van foglalva a didaktikusan ábrába. Ide van írva a definíciója. Ugye tanultuk, hogy a e-világ és spirituális világ határa is onnan innen. Ugye a vizsgám kérdeztem tőletek tavaly, mitől hetes a hetes szint. És természetmisztikának hívjuk ezt az egész szélsővilágot, és itt van, ugye intuitív és analógiás kogníció tehát kognitív értelemben ez az, és akkor sorsszerűség érzése című jelenség, kör, szinkronicitás élmény. Nem véletlen véletlenek. Áramlással haladok, amit akar az Isten, a sors, az legyen, azt érzékelem intuitívan, azzal haladok. Oké? Okay? Inshallah, mondja a szufi, legyen, ahogy Allah akarja, vezessen ő. Carlos Castaneda, érezd az erőt, és menjél az erő után, vezessen az erő, ne az egód. Stb. Stb. Tehát ez a jelenség bokor, hetes szint, intuíció. Az erőt intuitív olvasása, jóslás, szimbólumrendszerekkel, ugye? Aszró, Yi-Ching, Táró, vagy a sámán olvas a dobról, hogy mi lesz. Bushman a földre rólott pálcikákból. Ági az álmából. Ugye? Tehát ez mindez, hogy erők intuitív olvasás, hogy mi lesz, mi akar történni. Akár nyílt intuícióval, tehát bevillan a kép, akár úgy, hogy segéd eszközöket használ, szimbólum rendszereket. Ezért ez a csoport, jelenségcsoport, ez a lényege, és itt van néhány példa rá. Nézzük ezt, parapszichológiai jelenségek, ez a jelenség csoport, gondolatok, érzések, átvitele, telepátia, ugye. Tudni előre, mi lesz, prekogníció. Információt szerezni távoli helyekről, clairvoyance, tisztánlátás. Pszichokinézis, tudattal mozgatni tárgyakat. Testen kívülség élmény, az, amikor a szobából látod magad. Jó, ott a testem, lebegtem fölötte, és láttam a testem, ez ide tartozik. Megnyílt a csatorna, a fehér fény, az már nem ide tartozik, az 8-as. Stigma, ugye Krisztus sebei vérzik Pió atyának a keze. Spontán gyógyulások, vipassanál meditált, elmúlt a rák. Szóval ezek a dolgok azok, hetes színnek a parapszi csoportjába tartozik. Bioenergetika, auralátás, csakraérzékelés, radiesztézia, varázspálca, csí vezette harcművészet, ugye nem az izomból ütök, hanem a csí, mondja a tájcsímester. Például milyen rendszerek, kriajóga, csikung, tumó, pránonádi, rejki, néhány rendszer példa, UFO élmény. El is van szállva oda az a mágia. Események befolyásolása a szimbólumok manipulálásával. Ugye tibeti mágia, afrikai vudú, indonéz mágia, sámán aktusok, bármilyen mágia. Ugye ezek csak egy-egy kultúra, ami így kiművelten, legálisan, ismerten foglalkozik vele. Nem tudom, féltem, hogy rákérdez valaki. Speciál, ezt nem tudom. Igen, így van. Erre is főképben, csak emlékszem, hogy... Ja, például, ja igen, például, amire emlékszem a saját gyakorlásunkból, hogy mikor taron gyakoroltunk ugye a tibeti központban, akkor mindig például ilyen áldozati kajákat, vagy miket gyűjtöttünk össze, majd a láma kivitte, és berakta egy kályhába, hogy a füstje menjen, és hívja a szellemeket. Ugye? És akkor voltak ilyen szellemhívásra alkalmas égetni valók. Ugye? Tehát itt fizikai dolggal manipulálok, hogy az odaállt erőit mozgósításba hozzam. És ez nem volt építve egyébként a buddhista gyakorlatok közé. Tehát nyomtuk a cserézi vizualizáció, omanipad, mehung, szellemkaja ki a kályhába. Szépen össze volt épülve a ugye a hetes szint, a 8-as, aztán valakinek be is jött talán még a 9-es is. Oké, okay. Jó, tehát ez a hetes világ, és kognitív szempontból tehát két darab kulcsfogalom van, intuíció és analógiás gondolkodás. Hol volt nekünk a kognitívkánk itt? 8-as, kognitív szempontból annyit tudok mondani, hogy szubtilis élmények, tehát itt plusz fogalmat nem vezetünk be. Ugye itt közvetlen megismerése történik a szubtilis világnak. Tehát annyit lehet mondani még a kognícióról, a megismerésről, hogy közvetlen tapasztalás van. Direct experience of the subtle world, tehát a szubtilis világnak. A nirvana élmény is közvetlen megtapasztalás, az majd a 9-es szinten. Tehát itt a szubtilis világ közvetlen megtapasztalása van. Például, és most tényleg egy olyan példát akarok hozni, amit vagy én, vagy valaki is élő ember mondta nekem, azért meg kell gondolkozni. A devalon, akit meséltem, ugye az a fényélménye, azt elmeséltem nektek, amikor kinyitott az ajtót és sütött a fény. Ugye ezt azt elmeséltem, hogy éjszaka aludt, egy indián rezervátumban élt, itt mutogatta nektek a Google Earth-en, hogy hol is, emlékeztek, és én mutogattam, hogy csak csodálkozott, és hogy éjszaka aludt a feleségemet az ágyban, és azt hitte, hogy fényt érzékelt, és azt hitte, hogy egy teherautós barom odaállt éjfél után az ajtaja elé, és valamit akar. És akkor kinyitotta az ajtót, és a isteni fény volt ott. Sehol teherautós barom, helyette a God Almighty, the Great Spirit, és akkor Shiva fakadt, leborult, megértette, megtért, és stb. És stb. Ugye a fény nem egy karikából jött, hanem mindenhonnan. Elképesztő lehetett. Na, ez például egy tiszta szuplis, vagy direkt megtapasztalás. Nem gondolkozott róla, vagy elképzelte fantáziába, közvetlen élmény. Vagy amit a masször barátom mesélt, hogy megjelent a mahakála a kliensének a hátán. Emlékeztek? Ezt is meséltem. Nem? Igen, ő is a tibetit gyakorolta, ő nem a tarit, hanem a szakja vonalat, szakja trizén adta neki a gyakorlatot, és ő szegényként a mahakálát kapta Jidamnak. Ugye, mindenki olyan formát kap gyakorlásnak, ami a karaktere mélye. Tehát mondjuk egy düh karakter a mahakálát kapja, a tantvédelmező démon. Na és ő ezt kapta. Mondjuk nem nézett ki dühös embernek, pont fordítva. De valahogy a láma ezt látta benne, tehát lehet tudom, hogy és akkor csinálta a mahakála minden nap gyakorlás, vizualizáció, ó, mahakála, jelenj meg, felajánlom neked a testem, lelkem, életem, minden. Ugye mondta a mahakála mantrát, és egyszer csak masszírozott, és megjelent a mahakála a masször kliens testén neki. Ott áll. Hátra hőkölt, összerosta magát. Elküldte a klienst, és úgy döntött, hogy abba hagyja egy életre a gyakorlást. Aztán fölkereste a mesterét, és az mondta, hogy jó van, fiam, fejlődik a gyakorlás, gyakorolj tovább. Igen. Igen, ez nagyon érdekes. Attila barátom. Na, szóval, hogy ez is egy ilyen... Igen.
Érzékszerűen tapasztalás, vagy elmény keresztül megtapasztalás lehet például? Mert fényélmény az érzékszer, akármely egy belső lehet.
De tudati.
Van gondolat, belső, belül.
Az a gyanú, hogy ez tudati érzékszerv.
Igen.
Tehát nem az az élményed, hogy innét süt, mint ez, ugye? Hanem, vagy nem tudom, van olyan élményetek meditációban, az a tipikus hatodik szem, harmadik szem, hatodik csakra élmény, hogy nekem néha volt, ebben nem vagyok annyira erős, bár szeretném, hogy erősödjön, de néha megtörténik, hogy mondjuk úgy mennek a képzeleti képek, érzem, hogy az elmém része, és egyszer csak bevillan valami, ami nem, úgy érzem, hogy nem az agyból jön, hanem hogy itt van, és tipikusan így ez a tér. Tehát itt pont ugye a harmadik szem előtti térben van. Ez az élmény kapcsolódik hozzá. Vagy valamikor olyan az élmény, hogy mintha így nyílnak ki az ember tudata. Szokták is ábrázolni ilyen spirituális törzsi szobrokon, hogy mit tudom én, van egy ilyen fej, és akkor egy ilyen alakba. Ugye? Akár egy ilyen sisak van rajta, vagy így van ábrázolva valami szökőkútszerű, és akkor mondja az antropológus a termékenység szimbóluma, nem tudom, szalmabála a fején. Lófasz, ma bocsánat. Hanem kinyílt a tudata, és azt akarja, és valóban van egy ilyen tudatnyílás élmény, hogy van egy ilyen harmadik szem, és még van egy ilyen a tudat kinyílik tapasztalat. Na, szóval bármelyik, ez nagyon markánsan megkülönbözteti attól, hogy mondjuk képzeleti képek a fejben.
Az
éber álom is. Igen, egyébként maga az álom is, csak ugye nem vagyunk éberek, de ha éberre válsz az álomba, akkor ugyanez pontosan. Mivel? Az a kérdés. De mivel? Tényleg az a kérdés, hogy mivel? Te például ülsz a hegyen, és úgy jön, hogy egy vagy a tájjal. Az egy hetes szintű élmény. Tehát egy ide tartozó. Ezt nem írtam ide egyébként. Lehet, ez kimaradt. Egységélmény a természettel. Ez kimaradt. Nem. Hanem mondjuk, ha megjelenik a Mahakála, és egyévász vele. Vagy megjelenik a fény, és átfordul, és már nem te nézed, hanem te vagy a fény maga, az az egységélmény a 8-as szinten, szubtilis egységélmény. Tehát akár egy spirituális lénnyel azonosulás, ugye egyik ismerősöm mesélte, hogy egy transzélménye során megette egy madár, majd hirtelen a madár szemén átkezdett nézni, és észrevett, hogy már ő a madár. Na, az például egy 8-as szintű szubtilis egységélmény volt, ugye? Egy archetipikus lénnyel, mondanánk ebben a megfogalmazásban, nézzük, csak itt jön a 8-asnak a, ugye, a definíció az odaállt világa, hat érzékszerven túli spirituális valóság. Tudjátok, vizsgáztatok belőle, istenség, misztika az összefoglaló név. Ide tartozik a szellemi látás, médiumitás, előző életek látása, más dimenziók látása, halálközeli élmény, odaállt élménnyel. Tudatos álom, bardó tapasztalat. Ugye, szubtilis fény és hangélmények. Fényélmény, hangélmény. Volt nekem egy ilyen tegnap éjszaka egyébként, hogy annyi intimitási faktort elérök, hogy Vikivel feküdtünk az ágyban, ugye, és azt hittük, hogy aludni fogunk, de nem sikerült, és mind a ketten egy ilyen alszom, de a tudatom éber állapotban voltunk. Mind a ketten egy kicsit feszültem, már aludni akarnék. De nem sikerül, mert egy ilyen éberség van, miközben már egy alszik a test, és mennek ezek a képszerű álomszerűk. Ez már inkább béta, vagy téta, tehát amikor már alvás van, és a képek mennek. Akkor, vagy mély alfa, vagy szóval határa. És akkor egyszer csak egy hang elképesztő volt, éreztem a Vikinek a testét, mert megint ez a átéreztem róla is ezt a dolgot, és egyrészt jó érzés volt, másrészt meg aludni akartam volna. Tehát van az, amikor inkább most ne legyen élmény, csak hagy aludjak, és egyszer csak egy hang bemondta, vagyis hát megszólalt, és a hang az volt, amit éreztem, hogy a Viki aurája. Tehát ami a Viki energia szinten, az egyszer csak megszólalt egy hangban, ami volt egy betű kombináció, nem tudom egyébként mi volt, tehát elfelejtettem, csak albetűk volt, amit azt tudom, és volt egy hangtípus. Kicsit olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, hogy ilyen, nem nehéz megfogni, ilyen transzcendens hang, kicsit ilyen köbüki, ilyen gépi, UFO, ilyen, talán a nyomtatomnak a hangja esik a legközelebb hozzá, amikor készülődik. És ez ilyen volt, szóval éreztem, hogy ez az Viki energia most megnyilvánul ilyen hanghallásban. Ugye, amit mondanak, hogy egy mandalához, vagy istenformához tartozik egy mantra. Ugyanez. Tehát ehhez az energiához, amit bioenergetikai szinten így éreztünk, és amire lehet vezetni, hogy lelkileg akkor hogyan van, ugye, vagy pszichológiailag az, mint hangszimbólum, vagy a hang szintről jövő, az mi. Döbbenetes volt. Aztán aludtam tovább, szóval mégis reggel megbeszéltük Fikivel. Nekem személyesen ez egy ilyen élmény, ennek titulálom, így éltem meg. És lehetett érezni, hogy transzpersonális, hogy nem emlékhang, nem hasonlít semmihez, és ugyanaz az élmény, mint a te álmodban, hogy azonnal tudja a tudat, hogy ez micsoda. És egyértelmű, tehát nincs kétely, nem kell gondolkozni, egyszerűen tudod, abban a pillanatban, hogy megjelenik. De nézzük a vallásokat, akkor szférák zenéje, gandarvák zenéje, óm hang hallása, ugye a hangjoga, a náda joga, Kuan Yin meditációnak van egy ilyen aspektusa, szufi meditációban van ilyen, oké. Jó, ezeket mind tudjátok, mert tanultuk, így csak össze van szedve. Szellemlényekkel való kapcsolatok, ugye? Oké. Jó, tehát bármi ezekkel közvetlen élmény 8-as, és ugye lehet úgy is, hogy én vagyok a tapasztaló, és hallom a hangot, ugye mondjuk ezt a éjszakai tegnap, meg lehet, hogy én válok magával a hangá, vagy a fényé, vagy a lényé, mint az a hölgy egyévált mondjuk a sassal, amit leírt, sámanikus élmény, akkor van az, Csaba, amit kérdezte, hogy egységélmény, mivel tovább differenciáljuk annál, hogy mindennel, a szubtilis valósággal, a 8-as szinttel. Tehát ezért így integrál szemmel elnagyolt, ha azt mondja valaki, hogy egységélményen van, meg kell kérdezni, hogy mi az élményed pontosan. Meg kell érzni, hogy nem előtte, utána csapta, mi mondjuk a csajé tegnap, vagy múlt héten itt a szufi pörgés után. Ott inkább azt mondtam, hogy egy kettes szintű egységélmény, egy prepersonális, ugye? És a transzpersonális, akkor majd megnézzük, hogy 7-es, 8-as, 9-es vagy. Van, aki a 6-os, mondjuk egy intim együttlét, egymással úgy, szembeállunk, tudjátok, az a gyakorlat. És kialakul egy hihetetlen mély kapcsolódás, intimitás, érzem a légzését, fú, tök jó, ráérzek a lelkére, egységélményem van. Ugye? Lehet, hogy többen is megéltétek. Ez a nagyon finom rapport, ugye? Intimitás rapport. Ez a 6-os egységélmény. Jelen vagyok én, az elmém, te, elkülönült ego, ugye personális, amiben vagyunk. Nagyon finoman érezlek téged, hogy mibe vagy, ugye megvan több szempontuság, tehát nem egy narcisztikus kettes szint. Érzem magam, érezlek téged, érzem a kapcsolatot. Ezt gyakoroltuk abban a gyakorlatban, ezt fejlesztjük. Ez pedig egy 6-os egységélmény. Kognitív szempontból azt látjuk felírva a 9-eshez, tovább lépek, a tudó-tudat élménye. Oké? Tehát amikor maga a kogniciáló az, aki bennünk tudatább van a dolgoknak, az találkozik önmagával, és önmagát ismeri meg. Ugye ez a nirvána, ez a szellem, ez a 6-os, ez a 9-es élmény. Itt van ebben az új összefoglaló ábrában. Amikor a tudó, az önvaló, a tudat önmagában marad meg. Nem keres többé külső tárgyat, hogy megtalálja benne önmagát, hanem önmagában találja meg önmagát. Ezt el fogom küldeni nektek, tehát nem kell nagyon lejegyzetelni, csak ha akarod. Non-duális, 10-es, a tudó tudatában van önmagának és a világnak. Ennyi. A tudó tudatában van önmagának is, ugye ez a nirvána élmény, azt megtartva újra a világ eseményeinek is, ettől nevezük non-duálisnak, vagyis nem kettősnek. Igen. Hol vannak, vagy mit csinálnak? Hát innét nézve a 8-as világban van, azt mondja, hogy Bardó, szellemvilág, mennyország, pokol, 6 világ a tibeti buszusban, akár melyiket nézed?
Hát legalább az
nem, nem? Nem. Nem, nem, nem. Amíg van megnyilvánult világ, legyen az földi vagy spirituális, az mind a 8-as még. Emlékszel a létkerékábrára, a tibeti buszusra? Ugye? Na. Na, megvan. Ez az. Oké. Na gyerekek, végigértünk a kognitív ismétlésén és tovább szövésén, Wilberianus és transpersonális szintekre. Én még egy picit megyek tovább, mielőtt ebédszünetet tartunk. És nézem, hogy most kéne erre ráépítkeznünk, ugye? hármas szinten vagytok, jó? Rá kéne építenünk majd a mai nap során még a erkölcsöt, így végignézegetve, rá kéne építenünk a hitet, és rá kéne építenünk a világnézetet, plusz demonstratívan, tehát hogy szemléltessem a témát, még hoztam ezt is, ugye, hogy megnézzük együtt délután, nem tudom, hogy lesz-e idő, a mennyei profécia, hányan láttátok? Jó, olyan műveltársaság. Aha. Tudod, felét láttátok?
Vagy olvastam, vagy láttam. De azért még
azért hoztam el, mert azt mutatja a film, hogy milyen a hetes világnézet, és milyen az, amikor valaki ott él, a film egyes szereplői, hogyan gondolkoznak, működnek, mennek, cselekszenek, és milyen az, amikor valaki éppen 5-ről vagy 6-ról készül átmenni oda. 5-ről a 6-ra jut, sőt, talán még 7-re is. Ugye? Tehát próbálják beavatni azt a srácot abba a világba, amiben ők már élnek. Méghozzá pontosan a 7-es. Annyira szépen van benne aura élmény, intuíció, telepátia, bevillanó intuitív képek, amik alapján mennek. Szóval ilyen didaktikusan, hollywoodosan meg van csinálva. És arra gondoltam, hogy megnéznénk, és utána ilyen 4-5 jelenetet visszajátszanék azt a 10 másodpercet, és akkor azonosítanánk, hogy mi. Tehát, és akkor ugye élményvilágban is látunk ugye ilyeneket. Ez ilyen játékosra kicsit lazítva az előadást. Nagyon jó film egyébként. Egyesek szerint. Ugye Robi mindig mondja, hogy nem jó film. Nekem tetszik. Meglátjuk, belefér-e majd. De még ezt szerettem volna. Tartsunk most ebédszünetet? Jó, akkor tartsunk 3-1. Akkor 3-1-2-kor folytatjuk.